És a szünet utolsó előadónk Salamon Péter, aki a Szilárdtest Fizikai Intézet komplex folyadékok osztályáról érkezett, és felületi instabilitások és piezoelektromosság ferroelektromos nematikus folyadékokban címmel fog nekünk előadást tartani. Péter, kérlek.
Köszönöm szépen! Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot! Én Salamon Péter vagyok, és hát előadásomban a korábbi elemi részecskék méretskálájától és az asztrofizikai méretskálájától egy ilyen középső méretskálára, a mikrométeres, milliméteres skálára fogok térni, és folyadékokkal, folyadékkristályokkal kapcsolatos kutatásainkat szeretném bemutatni. Tehát, mint a legtöbb kutatás, ez is együttműködésben került kidolgozva, itt az amerikai Kent State és a japán Riken intézetek együttműködésével. Tehát bevezetésképpen még néhány szót arról szólnék, hogy Simonyi Károlynak mi köze is van a folyadékkristályokhoz. Tehát tudjuk, hogy az ő munkásságának a nagy része a részecskefizikához kapcsolódott, de némi keresgélés után találtam egy kis összefüggést a folyadékkristályokkal is. Ugyanis a folyadékkristályok kutatásának magyarországi megalapítója az Bata Lajos volt, aki eredetileg fizikusként végzett, és hallgatta Simonyi Károly előadásait a Műegyetemen is, és Keszthelyi Lajossal közösen Simonyi Károly volt az ő témavezetője, és kezdetben neutronfizikával foglalkozott, majd 1972-ben megalapította a KFK-ban a folyadékkristály osztályt, ami még más néven, de még mindig létezik. Tehát mik is azok a folyadékkristályok? A folyadékkristályok olyan szerves anyagok, amik folyadékok, vagy esetleg gélszerű lágy anyagok. Közös bennük, hogy valamilyen rendezettség van az anyagban, kitüntetett irány, emiatt a fizikai tulajdonságai irányfüggők. Tehát ezt az irányfüggést anizotrópiának hívjuk, és folyadékkristály fázisok a hőmérséklet függvényében figyelhetők meg. A magas hőmérsékleten megfigyelhető rendezetlen vagy izotróp folyadékfázis és a szilárd kristály fázisok között, ezért gyakran köztes fázisoknak vagy mezofázisoknak hívják őket. Tehát leggyakrabban rúd alakú vagy korong alakú molekulák alkotják ezeket, és az alakjuknál fogva bizonyos hőmérsékleten ez hosszú távú rendezettséget mutatnak ezek az anyagok, és itt a molekulák lokális átlag irányát, tehát hogy helyileg milyen irányba állnak a molekulák, ezt direktornak is hívjuk. Ez egy ilyen vektor, egységvektor jellegű mennyiség, ami a tér koordinátától függhet. A rengetegféle folyadékkristályfázis létezik, ugye a magasabb hőmérsékleten rendezetlenebbek ezek a fázisok, több mint 50 ilyet már felfedeztek, ugye lehetnek folyékonyak is, vagy gélszerűek. Az egyik legismertebb fázis a nematikus, ennek az alkalmazásait ismerjük például a folyadékkristályos kijelzőkben, laptopok, tévé kijelzőiben használnak ilyen anyagokat. Ezek rendszerint hosszúkás molekulákból állnak. Az ilyen anyagokban nincs egy ilyen kristályszerű periodikus szerkezet, meglehetősen folyékonyak, mint az olaj, és Ez a direktor irány jellemzi a molekulák lokális irányát, és itt fontos megjegyezni, hogy ez a direktor rendelkezik egy ilyen úgynevezett inverziós szimmetriával, tehát megegyezik önmaga mínusz egyszeresével. Tehát ez azt jelenti, hogy míg a molekulák lehetnek aszimmetrikusak, de a fázisban ezek így össze-vissza állnak. És itt egy példát láthatunk, hogy hogy is néznek ki ezek az anyagok. Tehát itt most elkezdjük olvasztani egy ilyen réteges, szmektikus szerkezetből, növeljük a hőmérsékletet, ez átmegy egy ilyen tejszerű folyadékká, majd magas hőmérsékleten a teljesen rendezetlen izotróp folyadék állapotot veszi fel az anyag. És hát nagy szerencsénk volt, mert nemrégiben a folyadékkristályok témakörben egy nagy felfedezés született. Felfedezték a ferroelektromos nematikus fázist, melyet már több mint 100 évvel ezelőtt egy Max Born Nobel-díjas fizikus megjósolt, és érdekes módon egymástól teljesen függetlenül egy japán és egy angol kutatócsoport ezt az új fázist 2017-ben megfigyelte, és igazából kellett 3 év ahhoz, hogy ez nagyjából kikristályosodjon, hogy ez mi is tulajdonképpen. Ekkor kapta a ferroelektromos nematikus fázis elnevezést is 2020-ban, és hát itt ezen a képen látható, hogy miben is különbözik a hagyományos nematikus fázistól. Tehát ugye egy aszimmetrikus molekula az rendelkezik bizonyos töltésmegosztással. Tehát a molekula egyik fele az mondjuk jobban pozitív, elektromosan pozitív töltésű, mint a másik fele, de egy nematikus fázisban ez a töltésmegosztás, amit hát molekuláris dipol momentumnak is hívunk, ez kiátlagolódik azért, mert a molekulák így össze-vissza helyezkednek el. Viszont ebben az újfajta anyagban ez nem így történik, hanem ezek a kis molekuláris töltésmegosztások, ahelyett, hogy kiátlagolódnának, összeadódnak, mert a molekulák egy irányba állnak, ilyen nyílszerűen egy irányba, és ez ahhoz vezet, hogy az anyag egy ilyen nagy léptékű makroszkópikus töltésmegosztással, vagy spontán elektromos polarizációval is rendelkezik, miközben ez az anyag egy folyadék. És az anyag más szimmetriája miatt, ugye nincs ez az inverziós szimmetria már, mint a hagyományos nematikus fázisban, egy csomó újfajta eddig nem megfigyelt tulajdonsága van, például óriási a dielektromos állandója, a permittivitása, ugye van ez a spontán elektromos polarizációja, másodharmonikus tud kelteni a fényből, és még van több ilyen effektus is, amiről már később fogok beszélni, és itt példaként láthatunk néhány ilyen molekulát, ami ilyen típusú anyagokat alkot. Tehát itt elkezdtük vizsgálni ezt az anyagot, először cseppeket vizsgáltunk a mikroszkópban, és hát itt látható a csepp textúrája, a mikroszkópos képe, hogy hűtjük a normál nematikusból a ferroelektromos nematikusba. Tehát itt ezeken az ábrákon láthatjuk, hogy a molekuláris szerkezete az anyagnak megváltozik, miközben átmegy a ferroelektromos fázisban. De itt ezen a videón megfigyelhető, hogy amikor ez a fázis átmenet megtörténik, ott egy kis részecske egy hirtelen elkezd így ilyen forgó mozgást végezni, és hát ez nagyon furcsa volt számunkra. Ez később kiderült, hogy ez egy ilyen az anyag szimmetriájában következő termomechanikai kereszteffektus következménye, tehát itt azt láthatjuk, hogyha a hőmérsékletet megváltoztatjuk a csepp fölött, tehát ezzel megfordítjuk a hőmérséklet különbséget az alsó, a csepp alsó és a felső része között, akkor megváltozik a forgás iránya. Tehát ez is egy olyan tulajdonság, amit más anyag eddig nem tudott. Itt egy másik példa erre, tehát ugye tudjuk, hogy a folyadékokból legtöbbször, tehát a hagyományos például víz esetén ugye nem tudunk egy hosszú hengert kreálni, mert a víz például ahelyett, hogy ilyen hengerként lenne megfigyelhető, ilyen cseppekre bomlik fel, és hát ennek a jelenségnek egy jól ismert leírása van, ez a Plato-Rayleigh instabilitás, tehát ami azt mondja, hogy ilyen folyadék henger, ez addig stabil, amíg a magassága kisebb, mint a henger kerülete. Tehát, és egy érdekes módon ebben a ferroelektromos anyagban ez nem egészen így néz ki, és ez az anyag elektromos tulajdonságai miatt az anyag belsejében fellépő elektromos tér stabilizálja ezt a folyadék hengert, és emiatt ilyen hosszú szálakat hajlamos ez az anyag alkotni. Ugye feszültséget kapcsolva az anyagra ezek a szálak még inkább stabilakká válnak, egész hosszúakat, ilyen centimétereseket is lehet csinálni velük. Hogyha váltófeszültséget kapcsolunk az anyagra, akkor pedig rezgésbe hozható. De az előadásom fő tárgya az nem is ezek a jelenség, hanem felületi instabilitások elektromos mezőkben. Ugye mi a motivációja ennek? Tehát miért gondolnánk azt, hogy az ilyen elektromos folyadékokban, elektromos mezőben felületi instabilitásokat figyeltünk meg? Tehát ezt azért gondoljuk, mert ugye ismerjük a mágneses folyadékokat, és az elektromosság, a mágnesség, ezek analóg jelenségek, és ugye a mágneses ferrofluidokban biztos sokan láttak már ilyeneket, hogyha mágneses mezőbe helyezzük őket, akkor egy ilyen tüskés felület figyelhető meg, tehát ez egy felületi instabilitás, tehát mágneses folyadékok esetén különböző ilyen instabilitást meg lehet figyelni, ezért gondoltuk, hogy esetleg elektromos folyadékok esetén is ilyenek megfigyelhetők lehetnek elektromos mezőben. A második motivációja a munkáknak az a dielektron nedvesítés elnevezésű jelenség, amelyet használnak is a gyakorlatban folyadékok mozgatására. Nagyon pontos, kis mennyiségű folyadékokat lehet ezzel mozgatni, és hát ez a jelenség, ez azon alapul, hogy egy anyag, egy dielektrikum, aminek van valamekkora egynél nagyobb dielektromos állandója, az energetikailag szeret olyan helyen lenni, ahol van elektromos mező. Ezért egy folyadékra elektromos mezőt kapcsolunk a felülethez közel, akkor az elterül. Tehát ez a dielektronedvesítés, és ezzel így lehet cseppeket mozgatni, osztani, mozgatni különböző helyekre, tehát kémiai, kis mennyiségű kémiai elemeket lehet reagáltatni pontosan, tehát ennek ez az alkalmazása, és hát ugye ez elég magas feszültségek kellenek normál folyadékok esetén, itt látszik, hogy 360 volttal történik ez a mozgatás, de arra gondoltunk, hogy a ferroelektromos folyadékoknak ugye sokkal kisebb feszültség is elegendő lehet, amiatt, hogy ezek dielektromos állandója több nagyságrendben nagyobb, mint a hagyományos folyadékoknál. Tehát a elektromos mezőt kapcsolva az anyagra, az elsődleges instabilitás az egy ágasodási instabilitás, tehát láthatjuk, hogy ilyen kis répaszerű ágak nőnek ki az anyagból, hogyha egy ilyen felületi elektróda rendszerre feszültséget kapunk. Tehát és ez merőben máshogy néz ki, mint a dielektronedvesítés jelensége. Tehát itt látható egy hagyományos folyadékkristály az így terül. Viszont egy másfajta elektroda rendszer esetén is ilyen ágasodást megfigyelhetünk, tehát itt ilyen szép fraktálos növekedést láthatunk, ennek meg lehet határozni a fraktál dimenzióját, illetve hát növelve a feszültséget, ugye tovább terülhet a folyadék, a feszültséget gyorsan hirtelen lecsökkent, vagy itt is meg lehet osztani a cseppet, ezek az ágak taszítják egymást, és egy ilyen folyadékhíd geometriába, ahol a cseppeket két elektródalap közé helyezzük, ott is megfigyelhető ez a jelenség. Látszik, hogy az ágak oldalnézetből a felületekhez közel helyezkednek el, és tovább növelve a feszültséget, egy másik ilyen mintázat képződési vagy felületi instabilitást figyeltünk meg. Tehát ez amikor a csepp alakja teljesen megváltozik, és egy ilyen labirintus szerű szerkezet figyelhető meg. Hogyha a feszültséget levesszük az anyagról, akkor az eredeti állapot az nagyrészt visszaállítható. És hát most a részletekben nem mennék bele, de hát vizsgáltuk ennek a jelenségnek az okait, és tehát ez az elektródákra helyezett szigetelő réteg miatt megjelenik egy olyan elektromos mezőkomponens, ami a felülettel párhuzamos, és ez a fő oka annak, hogy ezek az instabilitások megfigyelhetők. Tehát hogyha nincs egy ilyen szigetelő réteg, akkor a várakozásainknak megfelelően néhány volt feszültség segítségével így ezt a dielektronedvesítést meg lehet valósítani, ezzel lehet így rajzolni is elektróda rendszerrel, tehát ez tényleg működik. És a igen? Tehát tovább növelve a feszültséget, egy bizonyos frekvencia tartomány, pedig azt tapasztaltuk, hogy ezek a folyadékcseppek elkezdenek mozogni, elvileg elindulnak maguktól a videók, és ilyen furcsa mozgásba kezdenek, és ilyen rovarszerű részecskékre kezdenek hasonlítani, és most a következő diát kérném szépen. Igen, és hát megfigyeltük, hogy ez csak egy bizonyos frekvencia tartományban figyelhető meg, és hát ezek az objektumok így taszítják egymást, különböző morfológiák megfigyelhetők, és gyors kamerás módszerekkel is vizsgáltuk ezek mozgását, tehát ezek folyamatosan mozognak, tehát egy meghajtó feszültség perióduson belül láthatjuk itt ezeknek az alakváltozását az alacsonyabb frekvencián, ahol még nem mozog, és a magasabb frekvencián, ahol mozog. Tehát jellemzően a magasabb frekvencián, tehát nincs ideje az anyagnak, hogy visszarelaxáljon az eredeti állapotába, ezért hát később majd kitérek ennek a mozgásnak az okára. De mindamellett megfigyeltük, hogy ez elkezd sípolni. Tehát a feszültséget kapcsolva az anyagra, ez elkezd hangot kiadni, és hát vizsgáltuk a mintára kapcsolt feszültség frekvenciának a függvényében a kibocsátott hangspektrumait, és azt tapasztaltuk, hogy megfigyelhető egy hangkomponens, aminek a frekvenciája megegyezik a ráadott feszültség frekvenciájával, illetve egy másodharmonikus, egy kétszeres frekvenciájú hangkomponens is megfigyelhető. Tehát itt a feszültség függvényében ábrázolva az első harmonikus, másodharmonikus komponenseket itt láthatjuk, hogy van egy lineáris, tehát az első harmonikus az egy lineáris függést mutat, ez egy lineáris elektromechanikai effektus, a második pedig egy ilyen négyzetes függést mutat. Tehát ezeket úgy azonosítottuk, hogy az első harmonikus az a piezoelektromosság, ami hát magyarázhatja a mozgást is, tehát itt van egy ilyen motor, ami a piezoelektromosság alapján, tehát hogy így megcsúszik az anyag, és akkor ha nincs ideje visszarelaxálni az eredeti állapotába, és van egy ilyen aszimetria, ami kijelöl egy mozgásirányt, tehát ebből így kvalitatíve megérthetjük a mozgást. Ugye itt összehasonlíthatjuk több mesterséges, tehát természetes ilyen aktív részecskerendszerrel, itt a különböző méretek és sebességek láthatók, de most már nincs nagyon időm, ugye, tovább ezzel foglalkozni. Néhány gondolat erejéig még a piezoelektromosságról szeretnék beszélni. Tehát ugye a piezoelektromosság egy olyan effektus, egy csatolás a mechanikai és elektromos tulajdonságok között, ami olyan anyagokban figyelhető meg, aminek nincs inverziós szimmetriája. Tehát a ferroelektromos anyagok mindegyike szimmetria megfontolások szerint piezoelektromos is. Tehát a piezoelektromosságot ugye ilyen gázgyújtókban használjuk, amikor egy piezoelektromos kristályt így hirtelen megnyomva egy szikrát lehet generálni, és hát ugye felmerül a lehetőség, hogy a ferroelektromos folyadékokban is egy ilyen piezoelektromosság megfigyelhető, és hát ezt így közvetlen módon is sikerült megmérnünk, hogy egy ilyen anyagdarabra feszültséget kapcsolva az rezgésbe hozható, és a rezgés amplitúdója az a mintára kapcsolt feszültséggel lineáris, és ez a hőmérséklet függésből látszik, hogy ez csak ebben a ferroelektromos anyagban figyelhető meg. Tehát ez azért érdekes, mert ez az anyag közben folyadék. És hát a munka nagy része az itt Máté Marcell munkája volt, aki a doktorandusunk volt, és köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük, Péter. Akkor maradt élő kérdésekre is. Ott? Hát itt odadom az enyémet.
Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezekben a labirintusokban ki tudnak-e alakulni ilyen elzárt részek, tehát hogy ahova nem lehet bejutni, hogyha egy labirintusnak képzelem el.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és hát bevallom őszintén, hogy ezzel a kérdéssel eddig még nem foglalkoztam, de szerintem nem, ebben a típusú labirintusban nem tud kialakulni olyan rész, ami zárt, amiatt, hogy ez úgy kezdődik, hogy egy kezdetben konvex vonal kezd el egyre bonyolultabb alakot felvenni, és ez a vonal taszítja önmagát. Tehát hogyha így alakul ki egy ilyen struktúra, akkor ott elvileg csak úgy úgy tudna bezárni egyrészt, hogy körbeérne az anyag. De hogyha egy síkban tud tetszőleges méretbe tágulni, akkor ez nem tud bekövetkezni szerintem.
Köszönöm.
Okay. Itt van még egy kérdés. Ezeket a nagyon szép eredményeket föl lehet használni mondjuk nanorobotok mozgatására, vagy nanorobotikában.
Bocsánat?
Tehát mozognak ezek a folyadékok, hogy
Igen.
lehet-e velük nanorobotokat hajtani, vagy nanorobotikában felhasználni?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát mi itt a korábbi munkánkban ezek mozgásának a statisztikai elemzését végeztük, tehát ezek véletlenszerűen bolyonganak. Tehát viszont, hogyha az elektródát azt tudjuk mintázni, vagy valami inhomogén elektromos teret alkalmazunk, akkor ezeket lehet irányítani, és a mintára kapcsolt feszültség nagyságával a sebességüket is lehet szabályozni. Tehát ez a statisztikai elemzésből kijött, hogy minél nagyobb feszültséget kapcsolunk rá, ezek annál jobban mozognak. De hát ez még azért távol áll attól, hogy nanorobotokat mozgassunk ezekkel, de hát egy érdekes alapjelenség, amiből még ki tudja, hogy mi jön ki.
Rendben. Köszönjük szépen, Péter.